Az Úr legyen veletek.
És a tárgyalatok.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben ott állt keresztelő János két tanítványával, és mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt. Nézzétek, az Isten báránya. Két tanítvány, aki hallotta, hogy ezt mondta János, követni kezdték Jézust. Amikor Jézus megfordult, és látta, hogy követik, megkérdezte, mit kívántok? Ők ezt felelték, rabbi, ami annyit jelent, hogy mester, hol laksz? Jöjjetek, nézzétek meg, mondta nekik. Elmentek tehát vele, megnézték, hogy hol lakik, és aznap nála maradtak. Ez a 10. óra körül volt. A kettő közül, akik hallották ezt Jánostól, és követték Jézust, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és szólt neki. Megtaláltuk a messiást, vagy más szóval a fölkentet, és elvitte Jézushoz. Jézus rátekintett, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfásnak, azaz Péternek fognak hívni. Ezek az evangélium igéi. A mai evangéliumban tulajdonképpen egy talán látszólag nem is lényegi elem az, ami újból és újból valamilyen formában visszatér. Ez pedig az, hogy keresztelő János szól Jézusról. Majd pedig a tanítványok megszólítják Jézust. Jézus pedig megszólíthatónak bizonyul. Azután András szól a testvérének Péternek, majd pedig, amikor Jézus és Péter együtt vannak, akkor pedig Jézus szól Péternek. Tulajdonképpen a mai evangélium, ahogyan egyáltalán az evangélium kezd kibontakozni és elindulni, hiszen erről van szó, még csak most hívja, most szólítja össze a tanítványokat, mintha lépésről lépésre, újból és újból ehhez a témához vinne bennünket, hogy szólni, megszólítani, megszólíthatónak lenni, szólni valakiről, szólni valakihez, szólni valakinek. Erről szeretnék beszélni. Mégpedig az első így kezdődik, hogy ott áll keresztelő János, és valami igazán fontosat, és ahogy ezt ma szoktuk mondani, valamilyen határozottan pozitívat mond Jézusról. Nem megszólja őt, hanem őróla valami nagyon pozitívat mond és szól. Eszembe jutott, ahogyan körülbelül 3 évvel ezelőtt itt ültek a gyerekek a reggel 9 órai mise, már nem tudom, mi volt az evangélium, de emlékszem, kérdeztem tőlük, hogy figyeljetek csak, most ez nem lesz könnyű válaszolni, de tegye föl a kezét az, aki már a másiknak a háta mögött mondott róla rosszat. Nem tették föl. Illetve, ha jól emlékszem, volt 1-2 gyerek, aki egyfajta lendületet vett, de a szülei lebeszélték róla. És aztán föltettem a kezem, és be kellett vallanom, hogy én már mondtam másokról a hátuk mögött rosszat. Hogy volt ilyen. Utálom, hogy így volt, de volt. Na erre aztán még egy pár gyerek csatlakozott hozzám. És hogy erről beszéltünk, hogy tulajdonképpen ez mit is okoz a kapcsolataimban, utána azt mondtam nekik, figyeljetek csak, akkor mi lenne, hogyha mai misén előre megfontolt szándékkal, tudatosan, másokról, a hátuk mögött mondanánk jót. És belementek. És itt ült elől az egyik kislány, és annyira bennem van, hogy mi volt az első, mert persze nagyon kíváncsi voltam, hogy indul el majd ez a téma, és ez a kislány azt mondta, az én osztálytársam humoros. És akkor aztán azt találtuk ki, hogy ne egyszerűen csak így hangozzon el, hogy ez meg az, hanem hogy mondjuk a nevét, hogy Panninak nagyon jó a humora, vagy Laci nagyon kedves tud lenni, amikor megosztja a 10 óraiát. És akkor óriási jelentősége van, hogy tudatosan, megfontolt szándékkal másokról mondhatunk jót. még a hátuk mögött is. És hogyha valaki szereti ezt az élvezetet, hogy valakinek a háta mögött mond valamit, hát éppenséggel lehetetlen, hogy ne volna témánk, hogy mi az a jó, amit mondhatnánk másokról a hátuk mögött. Ez az első, szólni valakiről, és hogy abban hogyan tud az élet elindulni, vagy valami örömhír megjelenni. A második, tanítványok, a leendő tanítványok megszólítják Jézust. Kedves ismerősöm, 45 év körül jár, van egy-két serdülő gyereke. Ez azért érdekes, mert a serdülő gyerekeit már nem ölelgetheti napszámra, pedig nagyon szeretné, de a gyerekei ezt köszönik szépen, már nem kérik. Ha ő nekik jól esik, akkor adhat nekik egy-egy puszit. És a kedves ismerősöm egy olyan ölelgetős fajta. Ő nagyon szívesen kifejezi a szeretetét ezzel, de hát már most a serdülő gyerekei nem kérnek abból a munícióból, ami neki van, ezért a férje felé fordult. A férjennek nagyon örül, de neki is sok lett. És így aztán megállapította még valamikor december elején, hogy ő neki szabad kapacitásai vannak. És arra gondolt, hogy most valóságosan vagy képletesen tulajdonképpen kik azok, akik nem azt mondják, hogy jaj, anya, hagyjál már, hanem hogy megörülnének ennek. És arra jutott, hogy hát tulajdonképpen talán az utcán élő emberek. És nyilván talán nem a szószoros értelmében ölelni, de hogy arra gondolt, hogy ő akkor úgy a maga szakállára készít ajándékokat utcán élő embereknek, barátaival össze gondolták ezt, készítettek körülbelül 14 ajándékot, és elmentek egy-két aluljáróba. És ott karácsonykor oda mentek, de az volt az ötletük, hogy hát nem egyszerűen csak oda akarnak adni egy ajándékot, hanem meg akarják szólítani azokat, akiknek ezt az ajándékot odaadják. És meg akarják őket kérdezni arról, hogy szabad-e őket megajándékozni. És elmondott két történetet, amit szeretnék veletek megosztani, ami a számára a legfontosabb volt. Azt mondja, volt ott az aluljáróban valaki, aki ült a földön, dobolt egy dobon, és szídott mindenkit. És ránézett a barátnője, azt mondja, neki is adunk. És ő benne meg már ott volt a lelkesültség, azt mondja, persze, hogy adunk. És akkor két dobolás között oda mentek hozzá. Megkérdezték, hogy szabad-e egy ajándékot adni. Elkezdtek egymással beszélgetni. Néhány perc után úgy álltak onnan föl, hogy azt mondta ez a doboló ember. Na, ma már nem dobolok többet. És a másik élménye, megint csak egy valakiről, aki ott az utcán él, oda mentek hozzá, megengedte, hogy megajándékozzák őt, és aztán ott megint csak váltottak néhány szót, de fölbátorodott ez az ember, azt mondja, mosolyt is lehet kérni. És akkor mosolyt is ajándékoztak neki. A második, hogy megszólítani valakit, és ebben a megszólításban hogyan tud valamiféle élet és örömhír, és az Istennek a jelenléte valóságossá válni. Másik, ennek a fonákján, a szó jó értelmében kell, hogy valaki megszólítható legyen. Éppen az emberi kapcsolatainkban rengeteg élményünk van, hogy megszólítunk valakit, és a másik valahogy, mintha nem lenne megszólítható. Éppen a szoros kapcsolatainkban, akár a családi kapcsolatrendszerben is. Kedves ismerősöm, egy férfi 10 éve próbálja a feleségét megváltoztatni. El tudjátok képzelni mennyi sikerrel. Ezért aztán egyre panaszosabban beszélt arról, hogy a felesége nem szólítható meg. Egyszerűen ő már nem tudja, hogy hogy mondja, hogy kiabálja, hogy mutassa, hogy ordítsa. Hát lehetetlen, hogy a felesége ennyire süket. És aztán 10 év után a következő jutott eszébe. Tulajdonképpen, ahogy én próbálkozom, a feleségem szokott válaszolni. És én még eddig ezt sosem vettem komolyan. Tulajdonképpen olyan sokszor elmondtam már, hogy köszöni, ezt nem kéri, meg legalább ne így, meg ne most, és a többi. És akkor hirtelen szíven ütötte őt az, hogy 10 éven keresztül úgy látta a feleségét, hogy nem lehet megszólítani. De hogyha volt kettejük között valaki, aki tényleg nem lehetett megszólítani, az tulajdonképpen sokkal inkább ő maga volt. És akkor elhatározta, hogy január 1-től megszólítható lesz. Találkoztam vele a héten, azt mondja, Feri, van 2 sikerélményem. És mind a 2 abból adódott, hogy ő maga megszólíthatóvá vált. Aztán a következő, ez a 4., ahogyan jön András, és szól a testvérének, Péternek, szólni valamiről, hogy te tudod ezt, hallottál erről. Rádióban hallottam, vezetés közben valakinek az élet útjáról volt ott szó, 1/2 órán keresztül beszélt a történetéről, hogy hogyan történt vele sok minden, és azt mondja, tulajdonképpen az életem véletlenek sorozata. Ez fölkeltette a kíváncsiságom. És azt mondja, az első történet valahogy így szólt, hogy fiatal diplomás volt, keresett állást, de nem talált. Minduntalan, hiába és nem. És ott ültek valami házi buliban, kockásink, rövidgatya, ahol iszogattak. Egyszer csak betoppant oda valaki, azt mondja, jaj, most jövök egy állásinterjúról. Hát szerintem nem vettek föl. És hirtelen ránézett erre az ismerősre, azt mondja, te, hát nem te vagy az, aki akartál az angol nyelvvel valamit kezdeni? Nem kereselte állást? Hát képzeld el, én most jövök egy helyről, és nekem úgy tűnt, hogy lehet, hogy neked talán ott lenne esélyed. És ez a fiatalember úgy, ahogy volt, kockás ingbe, rövid nadrágba, elment oda, fölvették. És utána elmondott még 5 olyan történetet, amiről tulajdonképpen, hogyha közös szálat kellene keresni, azt mondhatnánk el, hogy valaki szinte csak úgy mellékesen mondott neki valamit, hogy te tudod ezt? Hallottál erről? Olvastad ezt? És hogy ezek az látszólag jelentéktelen helyzetek és események, hogy szólunk valamiről a másiknak, hogy te is tudd. Hogy ez nem egyszer valakinek szinte az élet történetét alakítják és változtatják. És aztán az utolsó, mikor szólok valakihez. Mert aztán, amikor ott vannak ők ketten, legalábbis abban a pillanatban ők ketten figyelnek nagyon egymásra, Jézus, egészen konkrétan Péternek, erről 2 történet jutott eszembe, hogy azt mondja, te Péter vagy, kőszikla vagy. Milyen nagy dolog, mikor úgy tudunk valakihez szólni, hogy ő attól több ember lesz. És eszembe jutott egy negatív, meg egy pozitív megközelítés is, de mind a 2 életet növelt. Az egyik, egy teológiai tanár mesélte azt, hogy ő számára tulajdonképpen mi jelentett egy nagy, ösztönző erőt ahhoz, hogy szerzetes tanár legyen. Azt mondja, hogy ő gimnazista volt, ő is a szerzeteseknél tanult, és valami elég nagy csibészséget csináltak. És ő pontosan tudta, hogy az osztályfőnöknek ez nagyon rosszul fog esni, mert az osztályfőnökük nagyon rendes volt, és mindig kiállt értük. És hogy ez valahogy sérti a kettejük közti kapcsolatot is. És talán egy éles helyzetben oda vitték akkor az osztályfőnökhöz, és az osztályfőnök ott szembesült vele, mondták, hogy hát a Laci ezt és ezt csinálta. És akkor az osztályfőnök ránézett, és ő is úgy dühötten a következőt mondta. Fiam, hogy lehettél ilyen hüle? Nem azt mondta, hogy hülye, azt mondta hüle. És akkor azt mondja ez a teológiai tanár, hogy mikor ő 16 évesen a tanárjától ezt hallotta, hogy hogy lehettél ilyen hüle, akkor valami melegség átjárta őt. Azt mondta, én rájöttem, hogy ez a tanár tényleg szeret minket. Hogy amikor valami olyasmi történt, ami neki se esett jól, ami őt is bántotta, amikor joggal volt ránk dühös, amikor tényleg olyat tettünk, és hogy nem azt mondta, hogy hülye, hanem hogy hüle. És hogy ebben benne volt az, hogy édesfiam, csinálhatsz te akármekkora ökörséget, Azért te mégiscsak valaki leszel számomra, aki nekem fontos. És milyen furcsa talán, hogy ebben a hülében is benne van az, hogy valahogy úgy szólítok meg valakit, úgy szólok valakihez, hogy attól ő több lesz. És a másik, talán ezt elmondtam már nektek, Erdélyben jöttek hozzám, hogy dedikáljak könyvet. És volt egy fiatalember, kivárta a sort, megállt előttem, egyenes tartással elém rakta a könyvet. Kérdeztem, hogy kinek írjam? Hogy szólítsam meg, akinek a könyvet írom? És rám nézett, kicsit fölháborodva, hogy én ezt nem tudom, azt mondja, hát az én rózsaszálamnak. De nyilván nem írtam be, hogy az én rózsaszálamnak, és nem írtam ezt alá, hanem, hogy rózsaszálnak. És aztán ő aláírta. És én meg kisbetűvel odaírtam magamat, és arra gondoltam, hogy milyen nagy dolog ez. Van valaki, aki megélheti, hogy az ő társa ránéz, és azt mondja, te vagy az én rózsaszálam. És hogy abban, hogy így nézi őt, biztos lehet növekedni, megvirulni, szépülni. Tehát a mai evangélium érdekesen lépésről lépésre tulajdonképpen vezet bennünket abban, hogy mekkora jelentősége van annak az evangélium szempontjából is, hogy meg tudjuk egymást szólítani, hogy tudunk szólni jót valakiről, valakihez, valakinek, hogy ennek milyen nagy jelentősége van.